Mindig tudtad, hogy kertész leszel, növényekkel fogsz foglalkozni?
Szerintem igen, talán már gyerekkoromban is ez megvolt. Az, hogy így konkrétan kertészmérnök vagy kerttervező, az úgy nem volt még letisztázódva, de az, hogy növényekkel szeretnék foglalkozni, az nagyon kicsi koromban már így alakult, igen. Sokat voltam a kertben a nagyszüleim, szüleim mellett, sokat mentünk kirándulni, besegítettem a kertészkedésbe, a növénygondozásba, nagyon imádtam a szüretet, úgyhogy ez úgy benne volt már a zsigereimben egészen kiskoromtól.
És az, hogy a Kertészeti Egyetemen merre orientálódsz, az is megvolt, vagy az ott jött, hogy a gyógy- és fűszernövény termesztést és felhasználást szeretnéd megcélozni?
Hát az inkább véletlennek tudható, mert egyébként én a tájépítészeti karra szerettem volna menni elsősorban, de arról lecsúsztam egy-két ponttal. Úgyhogy így lettem kertészmérnök, és akkor még úgy vágtam bele az egyetembe. Egyébként nagyon vicces, hogy kérdezed, mert most pont nagyon rég voltam itt a környéken, és most itt az egyetem feletti utcában ülök éppen az autóban, míg beszélgetünk. Jó egy kicsit nosztalgiázni. Tehát úgy voltam vele, hogy majd fél évkor lehet, hogy akkor átmegyek a tájépítész szakra, de annyira jó fej csoporttársaim voltak, nagyon jó tanáraim voltak, meg nagyon megtetszett az, ami itt volt a tananyag, hogy aztán azt mondtam magamnak, hogy na hát akkor ennek így kellett történnie, és nagyon boldogan maradtam ezen a szakon. Utána pedig biotechnológiára jelentkeztem még mesterszakra. Akkor volt még olyan ambícióm, hogy lehet, hogy a kutatás, labormunka az nekem való, de arra jó volt ez a két év, hogy jó sokat kellett genetikát, biokémiát, kémiát tanulni, meg rájöttem arra, hogy nekem kint a szabadban van a helyem.
És a kerted az megvolt már az egyetem alatt is, vagy amikor elvégezted az egyetemet, te tudtad, hogy szeretnél kialakítani egy nagy kertet, ahol megvalósíthatod az álmaidat?
Az már egészen kiskoromtól kezdve, ez egy családi kert Bács-Kiskun megyében. Ez megvolt, és akkor mi ott hétvégenként lejártunk, és kertészkedtünk, és gyógy- és fűszernövényeket termesztettünk már olyan gimis koromtól kezdve, akkor már egyre több lett, és akkor az egyetem alatt ez nyilván folytatódott, de maga az, hogy én azzal a kerttel bármit kezdeni akarok, vagy én ott úgy akarok mondjuk növényeket termeszteni, hogy azt felhasználom, azért az jóval később a kislányom születésekor fogalmazódott meg bennem.
És miért pont a kislány születésekor? Tehát ő mit változtatott meg?
Nem tudom, biztos nagyon ráértem. Nem egyébként éjszakánként, mikor fölkeltem hozzá, utána nem nagyon tudtam visszaaludni, és akkor elkezdett ez a kreatív énem így kibontakozni, hogyha mondhatok ilyet, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy olyan jók azok a teák, amiket iszunk, meg adunk a barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, de olyan jó lenne, ha lenne ezeknek egy szép csomagolása, és úgy lehetne odavinni. Tehát, hogy valahol innen indult az egész, és akkor na hát, de már van egy szép csomagolás, és egyébként elég sok van a gyógynövényekből, és tényleg már nem győzzük, és nem tudjuk elhasználni azt a mennyiséget, akkor miért ne lehetne ezt mondjuk árulni piacon is. A kislányom februárban született, és abban az évben, decemberben már voltam egy vampon, ahol megjelentem az első teáinkkal.
Milyen fűszernövényekből lehet, vagy gyógynövényekből lehet teát készíteni? Mert ugye most már nagyon nagy a piac, és sokfélét látunk, de mindig jönnek különlegességek, és mindig fölkapja az ember a fejét, hogy úristen, hát az én kertemben is van ilyen, akkor én miért nem csinálok belőle?
Igen, hát nálam például a gyógynövények közül azokkal foglalkozom, amik könnyen termeszthetők kertben, vagy akár könnyen gyűjthetők, mondjuk egy hársvirág, vagy egy akác, illetve én arra is figyelek, hogy azért olyan alapgyógynövényeket használok, ami nem okoz különösebb problémákat. Tehát, hogy vannak olyan gyógynövények, amikkel vigyázni kell, mert mondjuk kúraszerűen az ember issza őket egy hónapig, és tartani kell nagyobb szüneteket közben, mert hogy hosszú távon nem ajánlott a fogyasztásuk, vagy akár mondjuk olyan gyógynövények, amikből, hogyha véletlenül túl sokat iszik meg az ember, akkor hányás hasmenés okozhatna. Nekem ilyen gyógynövények nincsenek a teakeverékeimbe, meg egyébként a könyveimben sem szerepelnek ezek a gyógynövények, hanem én olyanokat használok, amiknél végül is ez ilyen élvezeti tea is lehet, hogyha úgy nézi az ember, és nem kell szünetet tartani benne, mert például van egy Hold nevű teánk, ami citromfű, levendula, körömvirág, bazsalikom. Egyébként bárki otthon is, hogyha termeszti ezeket a gyógynövényeket, össze tudja magának állítani, és ez például olyan, hogy nyugodtan minden este egy bögrével ihat az ember, megnyugszik tőle, jobban alszik, akár napközben is egyébként, amikor egy stresszesebb nap van, akkor ezt lehet fogyasztani.
Igen, pontosan ez az, amit mondtál, hogy az internet az egy hatalmas tárház, és én sokszor azt veszem észre az embereken, hogy elkezdenek kísérletezni, nem értenek hozzá, de elkezdenek ezt enni, vagy azt inni, nagyon sokat lehet olvasni arról, hogy mondjuk menjünk a természetbe, gyűjtsünk bogyókat, gombákat, együk. Na de hát az emberek többsége nem ért hozzá, nem tudja, hogy mi az, ami ehető, mi az, ami nem. Tehát néha azért a tudatlanság az sok problémát okozhat.
Vannak egyébként erre nagyon jó túrák, most már ilyen gombagyűjtő, gyógynövénygyűjtő túrák. Én azt gondolom, hogy ha valakit ez érdekel, ez a világ, mondjuk ez a gyűjtögetés, amit most nem mondasz, akkor érdemes ebbe belevágni, de az, hogy egyébként meg, ha van egy kis erkélyünk, vagy egy kisebb, nagyobb kertünk, és elkezdünk ott gyógynövényeket termeszteni, netán nem egy díszfát rakunk be, hanem egy, bár az is díszítő értékkel él, egy hársfát a kertbe. Ezek ugye utána mind nagyon jól felhasználhatóak, nálunk is az utcában nagyon sok, ahol élünk, hársfa van, kislevelű és nagylevelű hárs. Egyébként az ezüst hársnak nem ajánlott a fogyasztása, ez, ha már mondod, akkor pont egy ilyen érdekesség, amit jó, hogyha tud az ember, hogyha beazonosítja, hogy nála milyen hársfa van a környéken, és ezekről mi rendszeresen gyűjtjük a virágokat, hát most már sajnos elvirágzott, de egyébként nekem a kedvenc illatom a hársfának, az illata olyan jó lenne elrakni palacba, és nagy szomorúságom, hogy ezt illóolajként nem lehet beszerezni, pedig egyébként ugye szinte minden gyógynövényt illóolajként is fel tudunk használni otthon.
Nagyon jó, hogy mondod az ezüsthárs fát, mert az én kertemben pont egy ezüsthárs van, és én is mondtam, hát itt a virág, hát akkor lehetne belőle teát készíteni, és utána néztem, és az ugye allergén, tehát nem ajánlják azt, hogy például teát készítsenek belőle. De a növényekből, amelyeket termelsz a kertedbe, ugye fűszernövényeket, gyógynövényeket, vannak virágok is, amelyeket meg lehet enni a szirmait.
Na így van, ez is egy érdekes téma. Itt is egyébként, amit mondtál, hogy azért az óvatosságra inteni kell, tehát hogy ne az legyen, hogy valaki elmegy és mindenféle virágokat rátesz a tányérjára, mert az jól mutat. Volt is egyébként ilyen nekem, hogy Instagramon láttam valakinél, hogy földíszítette szép virágokkal a tányért, és ráírtam, hogy azért remélem tudod, hogy azok mérgezők, és ez csak egy fotó, és nem fogjátok megenni. Tehát, hogy van egy-két olyan virág, ehető virág, ami tényleg nagyon sokszínűen használható a konyhába. Gondoljunk csak az árvácskára, ami egy úton, útfélen megtalálható, és nagyon könnyű a termesztése, vagy ilyen mondjuk a körömvirágnak a szirma, a bársonyvirágnak, vagy másik nevén büdöskének a szirmai, a rózsának a szirma, az orvosi levendula, meg mondjuk nekem a nagy kedvencem az a sarkantyúka, most hozza a gyönyörű szép citromsárga, narancsárga, piros, ilyen élénk és nagyméretű virágait, és nagyon érdekes íze van, először olyan édeskés, aztán utána meg nagyon elkezd csípni, és egyébként pedig nagyon jó gyulladás csökkentő hatás, úgyhogy én minden nap egy-két sarkantyúk a virágot, azt most elfogyasztok ezeken a jó nyári napokon.
Igen, te nem csak megeszed a virágokat, ami ehető, meg nem csak gyógyteákat készítesz, hanem azért a szépségápolásban is felhasználod azokat a növényeket, amelyeket termesztesz.
Hát szépségápolásban törekszem arra, hogy csak természetes alapanyagú termékeket használjak. Szerencsére azért most már magyar alkotóktól is sok ilyet be tudunk szerezni. Egyébként nagyon szeretem a növényvizeket, tehát mondjuk egy levendula víz, rózsavíz az mindig van nekem otthon. És akkor ezzel szoktam kezdeni az arcápolást tisztítás után, hogy ezt a növényvizet, virágvizet az arcomra permetezem, utána pedig valamilyen jó kis növényi olajos ápolóval kezelem a bőrömet, mert hát már vagyok annyi idős, hogy erre szükségem van minden nap. Meg van két rossz csont kislányom, akik az idegeimre hatnak minden nap, úgyhogy ő miattuk is érdemes ez a kis arcápolás.
A bazsalikomos kertet azt mikor hoztad létre, tehát magát, a honlapot?
Azt lassan 10 éve, 2014-ben. Úgyhogy akkor még ilyen blogként, illetve hát a teáinknak az ismertetőjeként jelent meg, és akkor 4 éve van, kezdtük el a webshopot üzemeltetni, mert hogy addig beszállítottam én a boltokba, illetve piacokon lehetett megvenni a termékeinket, vagy így ismerősökön keresztül, és akkor utána így, hogy megszületett a webshop, így most már országosan is elérhető.
Sokan keresnek, meg tanácsokat kérnek?
Igen, azért sokan írnak, illetve ezért született meg egyébként a Kertkonyhája című könyvem, hogy pont ezekre a kérdésekre egyszerűen, érthetően, akkor, hogyha valaki most vág bele a kertészkedésbe, majd most akar akár elkezdeni gyűjtögetni, az ehető virágok érdeklik, akkor azt gondolom, hogy ez egy ilyen jó belépő, ez abszolút nem részletesen írja le a növénynek a termesztését, a felhasználását, hanem tényleg azt, amire egy kezdőnek vagy egy középhaladónak szüksége van ahhoz, hogy jobban átlássa. Igen, szerintem arra jó ez a könyv, hogy igazából átlátja az ember, hogy miket tud otthon termeszteni, miket tud begyűjteni, milyen eltővirágokat fogyaszthat, és akkor ezeknek nagyjából az igényei ezeknek a növénynek, illetve hát az, hogy mondjuk van egy citromfű, az nagyon gyorsan elszaporodik a kertbe, vagy a menta is ilyen, és akkor jön az a kérdés, hogy de hát mit csináljak vele, annyi van már. És akkor van egy ilyen rész is a könyvben mindegyik növényhez, hogy egyébként milyen ételekhez illik, milyen italokat lehet belőle készíteni a teája, mire való.
A levendula az nálad nagy szerelem, hogy könyv is készült belőle?
Hát az nagyon nagy szerelem, igen, pont ma reggel kimentem és szedtem egy kis csokor levendulát a kisebbik lányomnak, mikor fölébredt, és hát látom, hogy már ő nekik is akkora szerelem, hogy fél óráig ott volt a kis csokor a kezében, nagyon aranyos volt, és azt szagolgatta még így ébredezés közben az ágyban. Minden nap szinte az életünk része egyébként. A levendula, akár az illóolaj, hogyha azt nézem, hogy a diffúzorban nagyon sokszor a levendula olaj kerül, de masszírozáshoz is testápolóba vagy növényi olajba keverve ezt szoktuk használni, fürdővízhez is, sóban elkeverve. Vajban is jó egyébként elkeverni, csak utána nagyon rossz a fürdőkádat kitisztítani, úgyhogy ezért inkább sóban szoktam elkeverni. Illetve a teáját is sokat fogyasztom. Ugye mondtam, hogy ebben a teakeverékünkben is benne van, de egy légúti megbetegedésnél is be tudjuk vetni. Meg hát maga a növény annyira szép és esztétikus, hogy szerintem nem hiányozhat egy kertből sem.
De gondolom, akkor ti sokat nem vagytok betegek.
Hát, hogyha betegek is vagyunk, akkor első körben mindig megpróbálunk a gyógynövényekkel meggyógyulni, és szerencsére ritka az, le is kopogom, hogy orvoshoz kell mennünk.
A két kislányod ihlette a mesekönyvet, mert hogy született egy mesekönyv is, Fűszermeség címmel.
Hát igen, az nem titok, hogy akár a két kislányom, vagy az életünk adta az inspirációt ez a mesekönyvhöz, mert hogy két kislány is egyébként a főszereplője, akik hasonlítanak az én két kislányomra, de más néven szerepelnek a mesekönyvben, mert hát azért van benne sok mesebeli dolog is, de az, hogy ők mennyire szeretik a gyógynövényeket, fűszernövényeket, zöldségféléket, gyümölcsöket, akár az eltővirágokat, meg magát a természetet, tehát hogy imádják a rovarokat, a bogarakat, a vízi élő lényeket, nem félnek ezeket megfogni, megvizsgálni, és utána természetesen elengedni. Ez ugye mindennapunknak a része, úgyhogy én egyébként kíváncsi vagyok, hogy ők majd, mikor nagyobbak lesznek, akkor merre indulnak el, melyik pályát választják, illetve hogy mennyire lesz bennük erős az, amit én is gyerekként megtapasztaltam, de ők talán még sokszorosítva élik át velem ezt, hiszen születésüktől kezdve igazából ott vannak velem a kertben, a növénytermesztéstől egészen a csomagolásig minden folyamatot végignéznek. Nagyon örültek egyébként ennek a mesekönyvnek is, és hát nagyon büszkén adtak ajándékba a kis barátnőiknek belőle.
Még ez fontos is, mert a gyerekek általában, főleg a kicsik, nagyon sok mindent kipróbálnak, de ha mondjuk a zöldségféléket nézzük, akkor még mondjuk nyersen a répát, borsót, ezt azt megeszik, de főzeléknek már kevésbé, és akkor még ott vannak a gyümölcsök, amiből ezt talán megkóstolom, azt nem, ebben mag van, abban nincs, tehát ez nagyon nehéz, tehát gondolom ez nálatok könnyebb volt, hogy ebben a millióben nőttek föl.
Hát ők is egyébként legjobban azt imádják, hogy kimenni a kertbe, és akkor mondjuk volt borsónk, már leérett, de a borsóból végülis a konyhába nem került be, képzeld el, egy szem sem, mert hogy az összes el lett fogyasztva ott még frissen a kertbe, de ugyanígy egy szamóca, tehát igazából amit a kis otthoni kertünkben termesztünk, zöldségeket, gyümölcsöket, abból nem nagyon tudunk bevinni a fűszernövényeken kívül a konyhába semmit, mert azt ott ízibe elfogyasztják, és hát nagyon tetszik nekik ez. Van egy kis üvegházunk, abban most paradicsom van, paprika. Hát az is olyan, hogy mindig egy-kettőt hoznak nekem, hogy egyem meg, de egyébként ők ott elcsemegéznek az üvegházban, ott vannak 1/4 órát, 20 percet esténként, és akkor ami éppen megérett, azt megeszik gyorsan.
Ez tölti ki egyébként a mindennapjaidat? Tehát mást nem is tudsz csinálni, csak magát, ugye a bazsalikomos kertet, a termékeidet, közben írsz?
Van egy félállásom is, egy mezőgazdasági cégnél tevékenykedem, illetve a Nőklapjában van egy saját rovatom, amire nagyon büszke vagyok, ezt nagyon szeretem, ott kerttémában írok különböző cikkeket.
Hogy van mindenre időd?
Hát úgy, hogy soha nincs időm semmire.
Mert hát ugye ott van két roscsont gyerek, amit mondtál, két roscsont kislány, rengeteg munka és 24 órán rendelkezésünkre, amiből azért néha aludni is kellene.
Igen, arra figyelek, hogy aludjak azért eleget, mert az kell a másnapra mindig.
Éjszaka tudsz egyébként írni, vagy valahova el kell menni ahhoz, hogy kapj inspirációt, vagy ez megvan?
Hát az éjszaka írásról már leszoktam, mert pont emiatt, amit mondasz, hogy másnap utána azért nehéz a toppon lenni. Amíg picik voltak a gyerekeim, addig megtehettem, hiszen otthon voltunk, és úgy volt, hogy ők lefeküdtek délután, akkor sokszor én is azért összebújtunk, és együtt aludtunk egyet. Most, hogy már ők iskolába járnak, azért ezt nem tehetem meg napközben, úgyhogy éjszaka már nem dolgozom legtöbbször, csak ha van valami, mondjuk most a mesekönyvnél volt olyan, hogy éjszaka is még csinálni kellett az utolsó simításokat rajta. Többet írnék egyébként, hogyha több időm lenne, visszatérve a kérdésedre, hogy hogy van elég időm ezekre a dolgokra, mert hogy most is van egy mesekönyv a gondolataimban már nagyjából összeállt, még hát nem is papírra, de mondjuk számítógépre összerakni még nem volt időm, de ezek azok az ilyen hobbik, vagy nem is tudom, minek mondjam, azok a kreatív dolgok, amik nekem nagyon szükségesek a jól létemhez, hogy mindig alkothassak valamit. Ezekre pedig a szabadidőmben tudok időt szánni igazából, úgyhogy amikor úgy van, hogy mondjuk akad egy pár üres órám, akkor olyankor tudok mondjuk könyvet írni.
2019 Inspiráló Nők díja, te voltál az egyik, aki megkapta ezt a díjat.
Igen, gasztronómiai teljesítményben kaptam. Hát nagyon örültem neki igazából. Egy jó visszacsatolás volt, hogy akkor ismerik a termékeinket, meg egy nagy felelősség, hogy akkor csak így tovább. Én azt mondtam talán ott is, amikor kimentem a díjért, hogy akkor azt gondolom, hogy jó az út, és akkor ezt kell folytatni. Aztán hát nem is álltunk meg, mert mi most Kecskemét belvárosában tervezünk egy kávézót, közösségi teret, workshop helyszínt nyitni, úgyhogy remélhetőleg jövőre ott már nagyon sok vendéget fogadhatunk.
Meg erre szükség is van, tehát, hogy inspiráló, meg motiváló legyél más nők számára, mert ugye annyi olyan nő van, aki sok esetben fél gyereket vállalni is azért, mert mi lesz utána, vagy mi lesz az idő alatt, amíg mondjuk otthon vagyok a gyerekkel.
Gyereket vállalni, nekem mondjuk kiskoromtól kezdve ez egy nagy álom volt, hogy anyuka legyek, úgyhogy nálam ez mondjuk nem volt kérdés, hogy mi a fontosabb, mindig is az anyaság volt nekem a fontosabb, és a mai napig az az első, és akkor, hogyha ott rendben van minden, meg hogyha otthon rendben van minden, akkor utána jöhet az alkotás, mert egyébként akkor tud szerintem egy alkotó ember jól működni, hogyha rendben van körülötte igazából a család, a gyerekek, a párkapcsolat.
Sokat hívnak egyébként rendezvényekre, bemutatókra, workshopokra?
Hívásokat kapok, igen, de nem nagyon fér bele az időmbe, hogy mondjuk hétvégéket eltöltsek rendezvényekkel. Természetesen van olyan, hogy megyek, és szívem szerint még többet mennék, de azok a hétvégék azok, amikor mondjuk könyvet tudok írni, ahogy mondtam, hogy mondjuk a szabad időmben akkor van erre lehetőségem, illetve hát, hogy a gyerekeim is most már iskolások, a hétvégék azok nagyon fontosak nekünk, hogy akkor tényleg minőségi időt együtt tudjunk tölteni.
És egyébként a nyári időszak az intenzívebb, tehát akkor van több munka, mondjuk befőzés, a fűszernövények, tehát például a levendula is akkor nyílik, vagy egész év eléggé intenzív?
Hát a nyár azért igen, az egy intenzívebb, de szakítunk mindig ilyen pár órát a pihenésre, meg hát ilyenkor alapból az ember szerintem fölveszi már, megszokta gyerekkorától kezdve, hogy felvesz egy ilyen nyári üzemmódot, és lazábban veszi a dolgokat, úgyhogy úgy nem tudnék most neked mondani, talán ott a január-február, ami nekünk egy kicsit lájtosabb, de ott megpróbálok mindig rendezvényeket, workshopokat szervezni, úgyhogy ott meg kitelik azzal az idő.
Szoktál utazni, inspirációt gyűjteni?
Hú, igen. Nemrég voltunk Dániában, Kopenhágában, és ez pont itt a kecskeméti helyünknek a nyitásához volt kapcsolható, mert hogy így gasztronómia terén az ott tényleg nagyon sokszínű, és nagyon sok mindent lehet ott tanulni, hogy mik a legegyszerűbb dolgok, amik a legfinomabbak a világon. Úgyhogy az egy ilyen, mondhatni, tanulmányi út volt, tehát tényleg ahova csak tudtunk, bementünk, körülnéztünk, inspirálódtunk, beszélgettünk, sok magyarral találkoztunk egyébként, bejutottunk pékségekbe is, ahol magyarok is dolgoznak, úgyhogy legutóbb tavasszal ez volt egy ilyen jó kis utazásunk. Egyébként meg most itt emiatt a építkezés miatt olyan sokat nem tudunk utazni, hát majd lesz egy kis balatoni családi nyaralás ezen a nyáron.
De azt lehet tudni, hogy melyik az az ország, vagy hol van az a hely, ahol mondjuk a virágoknak, fűszernövényeknek a legnagyobb keletje van, és ahol mondjuk a gasztronómiában leginkább használják?
Erre én így nem tudnék választ adni, az biztos, hogy ugye Franciaországban nagyon toppon van a friss fűszernövényeknek a használata, de egyébként én azt gondolom, hogy itt is a jobb éttermekben, jobb helyeken Magyarországon, vagy akár egy jó pékségben is nagyon sokszínűen használják a friss fűszernövényeket. Nagyon jó azt látni, hogy egyre többen foglalkoznak friss fűszernövényeknek a termesztésével, meg ehető virágoknak a termesztésével, tehát hogy jó alapanyagokat tudunk már Magyarországon is beszerezni, illetve azt gondolom, hogy azért az itthoni top séfek azok nagyon képbe vannak ebben a témában, és saját fűszerkeverékeket készítenek, és nagyon sok helyen már vannak saját kis fűszerkertek egy-egy étteremhez kapcsolva, ami meg tényleg azt gondolom, hogy egy csoda, hogy kimegy a séf, és akkor leszedheti a saját kakukkfűjét, ami tudja, hogy mondjuk semmilyen permetszert nem kapott.
Beszélj nekem egy kicsit a sóvirágokról.
Virágos sók, igazából ezek a fűszerkeverékeink csak kaptak egy ilyen fantázia nevet, és ezekben só van, különböző fűszernövények, illetve mindegyikben van valamilyen eltővirágszirom. Mondjuk van most egy levendulás, ami szerintem nagyon nagy kedvenc. Szép csomagolásban vannak, azt gondolom, hogy jó grafikusokkal tudok együtt dolgozni, úgyhogy és nagyon fontos, hogy a termékeink mindig valamilyen szép formában kerüljenek a vevők elő, és akkor ebben a levendulás sóban például levendula van, rozmarin, kakukkfű, oregánó, tehát ez egy ilyen jó kis mediterrán, ilyen provanszi fűszerkeveréknek felel meg.
Olvastam a honlapodon, hogy a kert királynője a muskotázsája.
Igen, hát akár egyébként lehetne a levendula vagy a rozmarin is, de a muskotázsája olyan impozáns, olyan robosztus, hogy tényleg, ha valaki elülteti, akkor csak néz, hogy hú, mekkorára nőtt második évben, mert első évben csak tőle vérrózsát hoz, viszont második évben, amikor kivirágzik, a virágai is hatalmasak, tehát mondjuk egy orvosi zsájához képest tényleg háromszor, négyszer akkorára meg tud nőni, a levelei is nagyon nagyra nőnek, és hát azt gondolom, hogy minden nőnek kéne, hogy legyen otthon a kertjébe, mert női problémákra, vagy menstruációs fájdalmakra, klimaxszal kapcsolatos kellemetlenségekre nagyon jól alkalmazható a muskotázsája.
Sokat főzöl egyébként? Van időt főzni, kísérletezni?
Hát nagyon szeretek főzni, sütni, és nagyon örülök, amikor van rá időm. A hétköznapokban általában az egyszerű ilyen nagyon bevált, akár mondjuk egy süti recept, mondjuk a kertkonyhája könyvemben van egy meggyes pite recept, és az bármilyen gyümölcsen működik, már tényleg fejből tudom a receptet, és akkor az olyan, hogy bármikor, bármelyik hétköznap meg tudom sütni, illetve van egy jó pár olyan recept, ami nem igényel sok időt, energiát, de mondjuk a kedvencem az az, hogyha egy ilyen lájtosabb hétvége van, kimegyünk a kecskeméti piac, szerintem fantasztikusan jó, nagyon sok kis termelő van, nagyon jó árut lehet beszerezni, és akkor ott kedvünkre válogatunk, és abból utána otthon összedobunk valami finomat, úgyhogy a kertből, a termelőtől az asztalra ez nálunk nagyon, nagyon megy.
És ezt mindig meghálálják, mert ugye ott volt 2020, amikor megtiszteltetésért benneteket, mert belelapoztatok a Magyar Konyha Top 100 termelő, a legjobb hazai alapanyagok kiadványba, és ott volt a bazsalikomos kert is köztük.
Igen, akkor nagyon meglepődtünk, és az tényleg nagyon nagy elismerés volt, mert azt gondolom, hogy itthon a fő gasztronómiai magazin ez a Magyar Konyha, vagy hát benne van a legismertebb, legrelevánsabb magazinok között, és nagyon meglepődtünk rajta, nagyon jó érzés volt, de az is ugyanúgy, mint amit az előbb mondtam, hogy ez igazából mindig csak egy löket, hogy na akkor ezt az utat folytassuk, csak még akár bővítgessük a termékpalettánkat is, folyamatosan megújítjuk, így van valami kis változtatás, mindig vannak újdonságok, úgyhogy próbáljuk azoknak a törzsvevőinknek, akik szeretik a termékeinket, azért mindig azt az újdonságot becsempészni, akár havonta, két havonta így a webshopunkba.
És egyébként mit mondasz, bárkiből lehet füves ember, vagy bárkiből lehet olyan valaki, aki ért ehhez, és hozzáértő tud lenni egy idő után?
Én azt gondolom, hogy igen, akit érdekel, az igen, mert az elkezd utána olvasni, elkezdő tanfolyamokra járni, elvégez akár egy alap fitoterápia képzést, vagy elmegy egy jó workshopra, és utána elkezd gyűjtögetni, illetve elkezdi saját magán a közvetlen környezetén kipróbálni ezeket a gyógynövényeket, fűszernövényeket. Én azt gondolom, hogy mindenki lehet egy kicsit boszorkány.
Séfek kerestek már meg? Mert annyi mindent tudsz, és annyi érdekes dolog van, hogy ők esetleg megkerestek ezzel azzal, vagy hogy mondjuk összedugtátok a fejeteket?
Volt olyan, hogy a stílusos vidéki éttermiség séfjeinek tartottam workshopot, fűszer workshopot, de volt már igen több séf, akivel sikerült így közelebb kerülnünk, konzultálnunk, akár tanácsot kértek, akár vásároltak tőlünk, hogy ami friss alapanyagokat nem nagyon értékesítünk, de arra is például a COVID alatt került sor, hogy amikor ott volt egy nagyon ráérősebb idő, hogy akkor friss fűszernövényeket szállítottunk be éttermeknek.
Rengeteg erő sugárzik a hangodból, és szerintem már most is elégedett vagy, de milyen célok vannak még? Ugye mondtad a kávézót, amit megcsináltok.
Igen, most ez a legnagyobb projektünk, és azt gondolom, hogy minden időnk, pénzünk, energiánk az most erre megy el, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ezt szeretni fogják a hozzánk járó, akár törzs vendégek, akár oda tévedők, és egy jó helyet fogunk tudni nekik biztosítani, illetve jó programokat, mert hogy itt nagyon sok programmal szeretnénk ezt a helyet majd megtölteni. Én is itt fogom tartani onnantól kezdve főleg a workshopjaimat, illetve hát nagyon szeretnék még könyveket is írni, ez is még itt van a tervek között, de hát mindig vannak ilyen picike célok, most például az őszre, már most készülök egy-egy különleges boxsal, amit majd a karácsonyi időszakban, persze még csak nyár van, de már most kell ezeken gondolkoznom, lehet majd tőlünk vásárolni, úgyhogy mindig vannak pici célok, a nagy projekt az pedig most nekünk ez a kecskeméti ház, ami egyébként egy régi 200 éves eredet védett ház, és azt gondolom, hogy már az maga egy nagyon szép munka, ahogy ezt helyrehozzuk, és előbukkannak a régi gerendák, a régi falazat, és ugyanazt a házat, ami 200 évvel ezelőtt lehet, hogy ott pompázott Kecskeméten, azt most megpróbáljuk akár még szebbre visszaállítani, még szebb állapotára, és akkor azt gondolom, hogy ott nagyon jól fogjuk magunkat érezni, illetve hát mondom, remélem, hogy azok is, akik betérnek majd hozzánk.
Kert is lesz hozzá?
Igen, igen, egy elég nagy kert tartozik hozzá, és hát ezt pedig úgy szeretnénk kialakítani, hogy ez minél inkább ehető kerté váljon, tehát fűszernövényekre, gyógynövényekre, ehetővirágokra, és olyan bokrokra, cserjékre, fákra lehet ott majd számítani, amik szinte teljes egészében felhasználhatók valamilyen formájukban.
Olyan jó hallgatni téged, és egy nagyon picit még egy utolsó gondolatként visszacsatolnék, amit a két kislányodról mondtál. Valahol a szíved mélyén szeretnéd, hogyha valamelyikőjük azért követne ezen az úton?
Hát ez nekem így nincs így benne az álmaim listájában, hogy ők kövessék. Én azt szeretném csak, hogy boldogok legyenek, úgyhogy ami őket érdekli. A nagyobbik lányom inkább most nagyon érdekli őt az állatok, úgyhogy lehet, hogy ő mondjuk még nagyon kicsi ahhoz, hogy már most levonjunk bármilyen következtetést, de lehet, hogy ő afelé fog menni, de a művészetek is érdekli őt. A kisebbik egy igazi egyéniség, és hát ő még azt gondolom, hogy megválthatja a világot, még bármi lehet.